Szeretettel köszöntöm ma este is evangelizációs sorozatunkon mindazokat, akik ma eljöttek a zsoltáros szavával ebben a egyre sötétebb, így a télbe közeledő világban. Legyen bátorításunk az, amit a zsoltár mond Istenünk beszédéről. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényen világossága. Adja meg, hogy ma is így éljük meg az ő szeretetének a munkáját, ahogyan beszél velünk. Amen. Szerető Istenünk, mennyei édesatyánk, megvalljuk, hogy nem csak a külső sötétség növekszik körülöttünk, olyan sokszor átéljük azt, hogy eláraszt bennünket belül is a sötétség, hogy megzavarodunk, elveszítjük a tájékozódási pontokat, hogy nem látjuk magunkat, és nem látjuk egymást, és egyre kevésbé látunk téged. Köszönjük azt, hogy a te szavad valóban világosság lehet a számunkra, hiszen arról a Jézusról akarsz beszélni velünk, aki maga a világ világossága, aki a mi szívünkben is világosságot gyújthat. Kérünk téged azért, hogy szólj most őróla, és tedd érthetővé, világossá, egyértelművé azt, amit róla, általa el akarsz nekünk mondani. Köszönjük, hogy fölfeded előttünk a te világosságod ragyogását, add, hogy lássunk a te fényednél, lássuk meg az utat, amelyen járhatunk, lássuk meg magunkat, és mindenek előtt lássunk meg téged, hogy örvendezhessünk a veled való találkozásnak, a veled való közösségnek. Amen. Ma is azt a bibliai mondatot hallgassuk meg, amellyel Isten tanított minket az előző napokon is. Timóteushoz írt első levelében van ez Pálnak, a harmadik rész 16. versében. Pál apostol Timóteushoz írt első levelében, a harmadik rész 16. versében így szól Istenünk szava. Valóban nagy az Istent tisztelő élet titka, aki testben megjelent, lelki igazolást nyert, angyaloknak látható lett, népek között híre terjedt, a világban hite ébredt, dicsőségben felvitetett. Mi a titkod? Pál apostolnak tettük fel ezt a kérdést az előző estéken, de újra meg újra azzal szembesültünk, hogy Pál visszakérdez. Azt kérdezi, hogy neked, testvérem, mi a titkod? Ismered az Istent tisztelő élet titkát? Tied is ez a titok. És szinte sürget bennünket, hogy ismerd meg mielőbb. Legyen tied is a titok, legyen tied is Jézus Krisztus, hiszen ő a titok. Az a Jézus, akiről hallhattuk, hogy megtanít arra, hogyan lehet felszabadult, vigasztalással és örömmel teli földi, testi életünk, annak ellenére, hogy magunkra nézve, vagy egymásra nézve sokszor kétségbe eshetnénk, de Jézusra nézve átélhetjük, hogy mindez nem korlátozhat bennünket. Az a Jézus, aki megtanít arra, hogy hogyan lehetsz igazzá abban a világban, ahol még őt magát, a tisztát, az ártatlant, a tökéletest is folyamatos vád kísérte, és mindazokat, akik őhozzá tartoznak, újra és újra vádak sokasága lep el, hogyan élheted át az Isten igazságát ebben a világban. Az a Jézus, akiről azt is hallottuk, hogy ő a legnagyobb titka az angyali seregeknek, és ő mindannyiunknak a titkává akar lenni. De hogyan lehet megismerni ezt a titkot? Hogyan lehet enyém? Az apostol következő két sora erről szól. Ma és holnap ezt vizsgáljuk meg erről tanít minket, erre világít rá Pál. Mi a titoknak a lényege? Mitől lesz titokká a titok? Attól, hogy ismeretlen a számunkra. Olyan szemléletes az, ahogyan Ady Endre, amikor önmagáról, mint titokról, önmaga lényének a titkáról beszél, szinte halmozza a képeket, amelyek megfogalmazzák ezt, hogy a titok lényegét tekintve ismeretlen, elérhetetlen, megismerhetetlennek tűnik. Hogy mondja a költő, vagyok, mint minden ember, fenség, éjszakfok, titok, idegenség, lidérces messze fény, lidérces messze fény. A titok, fontos megértenünk, hogy nem azonos a rejtvénnyel. A rejtvénynek az a célja, hogy addig törjük a fejünket, amíg valahogyan meg nem értjük, hogy miről van szó. A rejtvény megoldása bennünk van. A titok lényege, hogy elérhetetlen távolságban van tőlünk. Éjszakfok, titok, idegenség, lidérces messze fény. Ady fájdalma éppen ebből fakad, ebből lüktet ki, hogy ott vagyok a szemük előtt azoknak, akikhez szólok, és nem tudok így maradni titoknak, szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, és mégis titok vagyok, nem ismernek föl engem. A titok lényegéhez tartozik, hogy megismerhetetlen távolságban, hogy nagy távolságban van tőlünk. Arról hallottunk tegnap, hogy Jézus az angyalok sokaságának boldog titkává lett. Azok, akik Isten iránti bizalommal várták, hogy hogyan állítja helyre majd Isten, a világ mindenség ura, azt az űrzavart, amely az ő teremtményei között kialakult, eluralkodott, ezek az angyalok újongó örömmel ismerték azt föl, hogy Jézus lett az, aki ezt megteszi, aki uralkodni tud az űrzavar felett, és meg tudja szüntetni az űrzavart. És az angyalok azóta csak ránéznek, csak benne gyönyörködnek, csak őt figyelik, folyamatosan őt figyelik. Milyen különleges ez a titka Istennek. És mégis volt tegnap egy szomorú mondatom, nem tudom, hogy megakadt-e bennünk, és azóta eszünkbe jutott-e. Azt mondtam, hogy az evangélium, az örömhír, Isten titka, Jézus szeretete mindenkinek szól, mindenkit hív az Isten tisztelő életre, és mégsem részesül benne mindenki. Sokak számára titok marad. Hogyan lehet mégis a miénk? Hogyan ismerhető meg a mi számunkra? Pál a mai alkalommal a titoknak egy titokzatos vonását fedi fel előttünk, egy újabb titokzatos vonását, Isten titkának, Jézusnak a népek között híre terjedt. Jézus híre a népek között elterjedt. Így nyílik meg számunkra a titok. De kérdezheted, testvérem, hogy mi ebben a titokzatos? Ez magától értetődő, nem? Ha valamit tudatni akarok azzal, aki magától arra nem jöhet rá, más nem is tehetek, el kell neki mondanom. Így történik ez valójában. Miért titokzatos ez? Az egész himnuszban, amelyben Pál apostol elénk tárja a hitvallását, van valami nagyon különös. Erre szeretném most fölhívni a figyelmet, már csak azért is, mert ez a különös vonása olyan, amit a magyar nyelv nem igazán tud kifejezni, nem igazán tud jól visszaadni. A nyelvészek úgy mondanák, hogy ennek a himnusznak minden sorában az ott szereplő állítmány szenvedő formában van. Szenvedő formában van. Ez a görög nyelvben jól kifejezhető, nem úgy, mint a magyarban, ahogy más indoeurópai nyelvekben is, akik tanultak esetleg angolul, vagy németül, vagy franciául, azok tudhatják ezt, hogy milyen az a szenvedő szerkezet. Mit jelent ez? Azt, hogy a Biblia szövegéből nem derül ki igazán, hogy ki is cselekszik valójában. Amikor azt mondja, hogy megjelent testben, igazából nem is azt mondja, hogy megjelent testben az eredeti szöveg, hanem régiesen talán így mondhatnánk magyaros, a magyar nyelv régies szenvedő szerkezetére, hogy megjelentetett, fény derült rá. De honnan ered ez a ragyogó fény? Amikor arról beszélünk, hogy lelki igazolást nyert, nem ő küzdött meg az igazáért, hanem igazolást nyert. Rehabilitációban részesült, így fordítottuk részben. De ki hozta meg a felmentő ítéletet? Nem az angyalok figyeltek fel rá, hogy jé, hát itt van ez a Jézus, hanem így is mondhatnánk, szemük elé tárult. De ki volt az, aki elhúzta a függönyt, ami korábban eltakarta előlük a titkot? Van itt valami a háttérben, ami rejtélyes módon mindezt okozza. De mi az? Nem valami, hanem valaki. A Szentírás nyelvében sokszor megfigyelhetjük ezt a jelenséget. Ilyen szenvedő ige alakkal, ami itt szerepel mindegyik sorában ennek a himnusznak, ilyen szenvedő ige alakkal írja le azt, amit Isten cselekszik. A titok, Jézus Krisztus élete, halála, feltámadása, mindaz, amit ő Pálnak ajándékozott, és mindaz, amit neked és nekem adni akar, nem emberi tevékenység eredménye. Isten áll ennek minden mozzanata mögött. Népek között híre terjedt. Így hallottuk azt a sort, amiről ma gondolkozunk. Milyen alázatos vagy, Pál? Nem túlzás ez? Hiszen utaztál 25 ezer kilométert, vagy talán többet is. Lejártad a lábad? Bejártál hány várost? Vállaltad a gúnyt? Megbotoztak? Börtönbe vetettek? Kiraboltak? Hosszú levelekben tanítottad a hívőket, és sokszor még úgy is alig-alig kapizsgálták, amiről beszélni akartál. Ne szerénykedj már! Mondd ki, hogy elterjesztettem a Jézusról szóló evangéliumot. Senki sem fog tiltakozni. Pál, ne legyél ilyen alázatos. Nem, tiltakozik Pál. Nem az én projektem ez. Én hálás vagyok azért, mert részt kaptam benne. Hálás vagyok érte, de Isten munkája ez. Ő indít arra engem is, hogy mondjam el, hogy vigyem hírét. Népek között híre terjedt, ott van az a titokzatos vonása ennek, hogy de vajon miért? Nem Pál a kulcs. Pál maga is erről vall, amikor a korintusiaknak a levelében elmondja, hogy mi az, ami őt vezeti. Azt mondja, hogy ha az evangéliumot hirdetem, azzal nincs mit dicsekednem, mivel kényszer nehezedik rám. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. Pálnak ez a titka. Ezért tette meg azt az elképesztően hosszú utat, hogy tényleg belegondolni se nagyon tudunk, ahogyan hallottuk. Ezért ment városról városra. Ezért, ha elüldözték az egyik helyről, a másik helyen újra mondta, és aztán visszaküldte a munkatársait oda, ahonnan elüldözték, hogy bátorítsák az ottani hívőket. Nagyon fontos üzenet húzódik meg ennek a titokzatos megfogalmazásnak a hátterében. Az örömhír terjesztése mögött soha nem emberi döntés, emberi elhatározás áll pusztán. Mit csináljunk ma, Pál? Van egy szabad délutánunk. Ne rendezzünk egy bridge partit? Á, Timóteus, én most inkább Jézusról beszélnék. Az embereknek mondjuk el, amit Jézusról tudunk. Nem így történik, testvéreim. Az a titok, amelyről az apostol beszél, Istennek a titka. A világ mindenható urának az üzenete mi hozzánk. És ő küldi el azokat, akik már ismerik ezt a csodálatos üzenetet, hogy adják tovább mindenkinek. Testvérem, olvasd el egyszer ezzel a szemmel az evangéliumokat. Olvasd el, hogy mit ír a Szentírás Jézusról. Miért választ Jézus tanítványokat maga mellé? Márk evangélista olyan egyszerűen megfogalmazza ezt. Amikor leírja, hogy Jézus elhívja a tanítványait, ezt mondja, hogy 12-t pedig, akiket apostoloknak is nevezett, kiválasztott arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét, és a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket. Vele legyenek, és aztán bizonyságot tegyenek, tanúságot tegyenek Jézusról. A szavaikkal és a tetteikkel. Ez Jézusnak a célja. Ezért választotta ki a 12-t. Nem azért, mert egyedül unatkozott. Nem azért, mert rokonszenvesnek találta ezeket az embereket. Hanem azért, mert el akarta küldeni őket. Részletesen el is küldte őket újra és újra, úgyhogy részletesen elmondta nekik a feladatot, hogy mi az, amit elvégezzenek. Nem is egyszer, mert hogy sohasem mondta azt, hogy menjétek és tegyétek azt, amit ti jónak láttok. Világos útmutatást adott, hogy hogyan végezzék ezt a szolgálatot, hogyan cselekedjenek így. És ha végigolvassuk az evangéliumokat, akkor föltűnhet, hogy Jézusnak a földi szolgálata ezzel zárul, hogy újra elküldi mindazokat, akik ő benne hisznek, az apostolokat és azokat, akik az apostolok ige hirdetése nyomán maguk is hitre jutnak, ahogyan Máté evangélista olyan szépen összefoglalja Jézus küldő szavait, missziói parancsát, nekem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Mi a titka annak, hogy a népek között a híre elterjedt? Az, hogy Jézus úgy határozott, hogy őróla kell beszélnie a tanítványoknak, mert az Atya ezt tette világossá számára, erről beszélt vele, hogy ezt adja parancsba a számunkra. És testvéreim, az az ember, akinek Jézus a titka, nem is tud másképpen élni. Emlékszünk, mit mondott Pál apostol a korintusiaknak? Azt mondta, hogy kényszer nehezedik rám. És ez a kényszer, ez nem azt jelenti, hogy Isten valamiféle erőszakkal vagy zsarolással rávesz arra, hogy beszéljek az ő fiáról, bár magamtól nem szeretnék. Nem tudok másképp élni. Az, aki ismeri a titkot, nem tud másképp élni. Az ő lelke, akiről hallottunk tegnap előtt, hogy Jézus Krisztus dicsőségét munkálja, hogy megmutatja azt, hogy a Jézusra szórt vádak hamisak, aki az ő igazságát kihirdeti, és aki az ő övéit is a győzelmében részesíti Jézusnak, az ő lelke mindazokban munkálkodni kezd, akik hozzátartoznak. És az ő számukra természetessé teszi ezt. Akkor fogja rosszul érezni magát, aki ismeri a titkot, hogyha elhallgatja mások elől. Testvéreim, ha tovább megyünk az evangéliumokon, mi a legelső keresztyénüldözések hatása? Hátborzongató olvasni, ahogyan az apostolok cselekedeteiben leírja ezt Lukács, megtörtént az első keresztjén vértanú kivégzése, halálra ítélték és erőszakos halállal kivégezték Istvánt, a diakónust, elkezdik üldözni azokat, akik még Jézusban hisznek, az ő nevét szólják, és azt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, akik pedig szétszóródtak, elmentek és hirdették az igét. Nem kezdtek el azon gondolkozni, hogy vajon megfelelő-e most a pillanat. Várjuk meg, amíg talán alább hagy az üldözés, amíg kedvező politikai konstelláció alakul ki. nem mondtak ilyeneket. A legelső dolguk, hogy ahova megérkeznek, ott beszélnek arról, amit Isten számukra világossá tett. A második század végén, amikor szinte általánossá váltak a keresztény üldözések, Tertullianus egyházatja így fogalmazta meg azt az összefüggést, ami a keresztjének üldözése és az evangélium terjedése között van. Minél többünket megölitek, annál többen leszünk. A vértanúk vére, magvetés, az egyház magvetése. Emlékszünk arra, hogy mi történik napjainkban Iránban, ahogyan hallhattuk tegnap előtt? Hogy mindent megtesznek az ellen a hatóságok, hogy megakadályozzák az evangélium terjedését, hogy lelkipásztorok haltak meg, akik az evangéliumot mondták, másokat bebörtönöztek, voltak, akiket megfosztottak a családjuktól, vagy elüldöztek Iránból, és rohamosan, futótűszerűen terjed mégis muszlim közösség, muszlim emberek családjaiban is az evangélium. Így történik ez. Így valósul ez meg. Tudod, testvérem, hogy miért vagyunk ma mi itt? Nem a körülmények szerencsés együttállása miatt. Nem azért, mert éppen úgy adódott, hogy volt szabad időd, és nem volt jobb gondolatod, mint hogy eljöjjél ide. És nem azért, mert én nekem eszembe jutott, hogy milyen jó lenne egy kicsit beszélni Jézusról. Isten úgy határozott, hogy ma itt nekünk, neked is, meg nekem is, beszélni akar az ő titkáról, Jézusról. És amit ő elhatározott, azt meg is cselekszi. Ennek fényében értsük ezt a mondatot, hogy népek között híre terjedt. Így kell lennie. Nem azért, mert olyan lelkesek voltak Jézusnak a tanítványai. Volt időszak, amikor lelkesen vitték a hírt, volt időszak, amikor nehéz volt átélniük, de nem ezen múlott. Nem azért, mert olyan nagy nyitottsággal fogadták tőlük, amikor Jézusról beszéltek. Bár volt, hogy átélték ennek a valóságát, de nem ez a kulcs. Van mögötte valami mélyebb indok, nem is valami, valaki. Ott áll valaki, aki úgy döntött, hogy Isten titka olyan nagy, az ő titka olyan nagy, hogy az minden nép számára elég lesz. Hát minden nép körében hirdetni kell. A mindenható Istennek az a vágya, az az akarata, hogy hangozzék az evangélium, hogy mindenhová eljusson. S ha ő így döntött, akkor ez így is történik. Akkor ezt nem lehet se erőszakkal, sem ügyeskedéssel, semmilyen módon megállítani. Mert Isten döntése ez. A kérdés csupán az, hogy mi hogyan viszonyulunk ehhez. Tegnap arról hallottunk, hogy a mindenható Isten akarata az, hogy mindig Jézusra figyeljünk, hogy folyamatosan ő rá nézzünk, akkor is, amikor örömünk van, akkor is, amikor bánatunk, akkor is, amikor félünk, akkor is, amikor bátran indulnánk valahova. Újra és újra Jézusra nézzünk. Ő legyen a tekintetünk előtt. Mert benne ismerhetjük meg mindazt, ami a vigasztalásunkra, az örömünkre, a reménységünkre lehet. Ő rá nézzünk. S ma azt mondja Isten igéje, Pál apostolon keresztül, az is része az Isten tisztelő élet titkának, hogy nem csak a szemem irányul rá, hanem a szájam is ő róla beszél, hogy róla teszek tanúságot. De kiknek kell beszélnünk Jézusról? A Biblia alapján azt mondhatjuk, hogy két csoport az, akikhez küld minket Isten, hogy beszéljünk őróla. Két csoportról van szó, és amikor arról beszél az apostol, hogy népek között híre terjedt, szinte biztos, hogy mind a kettő ott van a gondolataiban, hiszen a leveleiben újra és újra figyelmeztet mind a kettőre. Az egyik azok, akik még soha nem hallottak róla. Emlékszünk Jézus missziói parancsára? Tegyetek tanítvánnyá minden népet. Isten minden embert a maga képére teremtett. Mindenkit arra alkotott, hogy őt képviselje a világban. Mindannyiunkat erre alkotott meg. Erről a különleges titokról mindenkinek tudnia kell, aki még nem ismeri azt. Azt is világosan el kell tehát mondanunk, hogy hogyan lehetnek az emberek körülöttünk Isten céljára alkalmassá. El kell mondanunk, hogy Jézus a titok, akit Isten nekünk ajándékozott. Testvérem, sokszor olyan nehéz elhinnünk nekünk, mert más látunk magunk előtt, de akik nem ismerik Jézust, azok szenvednek emiatt. Szenvednek amiatt, hogy nem ismerik Jézust. Ők még lehet, hogy nem tudják, általában nem tudják, hogy emiatt szenvednek. De a fájdalmukat csak az oldhatja fel, ha hallják az örömhírt. Lehet, hogy kigúnyolnak minket Jézus miatt. De csak azért, mert nem tudják, hogy ki ő valójában. Hogy milyen nagy titok lehet az életük számára, ha megismerik őt. El kell mondani nekik, azoknak, akik már ismerik a titkot, Isten szent lelke ezt helyezi a szívére. Mondjátok el. Mondjátok el mindenkinek, aki még nem ismeri őt. Milyen hosszú út ez, testvéreim. Milyen nehéz út ez. Többnyire nem megy másképpen, mint hogy meg kell ismernem azt, aki még nem ismeri a titkot. Meg kell tanulnom a gondolkozását, a nyelvét. Felismerni azt, hogy hogyan éli át az Isten nélküli élet rombolását. Hogy hol mutatkozik meg az a legfájdalmasabban a számára. Sokszor csak ezután fog eljutni hozzá az örömhír. A Jézusról szóló üzenet. És mégis be kell járnunk ezt a nehéz utat, mert enélkül elvesznek azok, akik Jézus nélkül maradnak. Aki vágyik arra, hogy megvalósuljon az, amiért Jézus jött, és amire bennünket is elküld, hogy minél többen megismerjék őt, aki vágyik erre, az nem tud szabadulni ez alól a kényszer alól, amiről az apostol ír. Végig kell járnom ezt a fájdalmas utat. Eszembe jutott a magyar származású amerikai misszionárius nőnek, Marilyn Lászlónak az életírása, ahogyan tanúságot tesz arról, ahogyan hirdette az evangéliumot egy olyan népnek, Pápua Új-Gineában, a Sepik Aiwam népnek, akik korábban nem hallottak az evangélium titkáról. Szívszorító az, ahogy ez a történet elkezdődik. Nem sokkal azután, hogy megérkeznek abba a falucskába, ahol élnek, ahol ismerkednek ennek a népnek a tagjaival, Hanu a falucskájába, halott gyermeket temetnek el. Kimennek ők is, hogy részt vegyenek a gyászolók bánatában, és egyszer csak arra figyelnek fel közelebbről, hogy a súlyos beteg gyermek valójában még él. Még él, csak ezt abban a faluban, annak a falunak a gondolkodása szerint kimondták már a sámánok, hogy meghalt, nem akarják tudomásul venni. És a falu tekintélyesei nem is hisznek nekik, hiszen ők idegenek, jövevények, mit szólnak bele? Végig kell nézniük egy élő gyermeknek az élve való eltemetését. S leírják a lelki küzdelmeket, hogy nem bírtak ott maradni ezek után, annyira megviselte őket ez a rettenetes élmény. Leírja azt, hogy hogyan győzte meg őket, aztán Isten szánt lelke, hogy mégis menjenek vissza abba a közösségbe, ahol ezt látták, ahol ezt megtapasztalták. Hogy Isten megmutatta, hogy itt van a helyük mégiscsak. És amikor visszatérnek, és megismerkednek azokkal, akiknek a tette korábban viszolygást ébresztett bennük, aztán későbbiekben ő egyedül maradt közöttük, lassan eljut az evangélium Marilyn Lászlónak a szájától ezeknek az embereknek a szívéig. És amikor meghallják egy beszélgetésben egy idős sámán, aki maga is hitre jutott, váratlan kérdést szegez ennek a misszionárius nőnek. Ő már kapizsgálni kezdi a titkot, és egyszer csak a szemébe néz, és megkérdezi tőle. Sok idővel ezelőtt, még kislánykorodban, tudtad, hogy itt Pápua Új-Gineában hozzám hasonló emberek élnek? Igen, könyvekben olvastam róluk, felelte Marilyn László. Tudtam Pápua Új-Gineáról. De Marilyn, akkor miért tartott olyan sokáig, míg eljöttél hozzánk? Testvéreim, az evangéliumot adhat békességet. Ez adhat békességet a Szepikájvan törzs tagjainak is. Meg kellett tapasztalni annak, akit visszariasztott az, amit tapasztalt. Hogy egyszer földezik a kérdést. Miért tartott annyi időben, hogy ideig, hogy eljöttél hozzánk? És mindenkinek ez adhat békességet, aki még most nem ismeri a titkot. Elhiszed? Elhiszed, hogy mindenkinek ez ad valódi békességet? Ha még nem ismered a titkot, testvérem, elhiszed, hogy a te életednek is a békétlenségét, a feszültségeit, a reménytelenségét, az időnként rátörő elviselhetetlenségét is Jézus tudja elvenni? És mindezek helyett neked adni az ő szeretetét, az ő reménységét, az ő nyugalmát, az ő békességét, hogy ő tudja ezt megtenni, elhiszed? És elhiszed, ha már ismered a titkot, elhiszed, hogy a szeretteidnek is erre van szüksége? Lehet, hogy hosszú az út. Lehet, hogy te még reménytelennek látod. Lehet, hogy azt mondod, hogy soha nem fogunk oda eljutni, hogy ők befogadják az evangéliumot. De ez nem a te projekted. Isten munkájába állhatsz be. És testvérem, van előtte lehetetlen? Beszélnünk kell, ha már megismertük a titkot azoknak, akik még nem hallottak róla. De nem csak nekik kell beszélnünk Jézusról. Nem csak azoknak, akik még nem ismerik a titkot, ez a másik csoport, egymásnak is beszélnünk kell erről a titokról. Akik már átéltük azt, hogy Jézus lett az életünk titka. Hogy valóban belőle merítsünk erőt. Hogy nap mint nap őhozzá jussunk el, hogy őrá nézzünk. Testvéreim, nincs olyan, hogy most már magunk között vagyunk, most lehet kicsit másra is foglalkoznunk, most félretehetjük Jézust. Mit mond Pál apostol? A kolossaiaknak írt levelében, amikor arról beszél, hogy hogyan szóljanak egymáshoz, hogy mi töltse be az egymással való társalgásukat. Azt mondja, hogy Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon. Úgyhogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek. Vigasztalásra van szüksége a testvérednek. Segítsd őt Jézushoz, mert Jézus az, aki meg tud minket vigasztalni. Öröme van, adjatok együtt hálát az Úrnak. Elbizonytalanodott, hogy merre vezet az útja? Beszélj neki arról, aki eljuttat minket oda, ahol Isten helyet készített mindannyiunknak. Beszélj neki Jézusról. Felfuvalkodott? Teret enged a bűnnek az életében? Húzd el előle a függönyt, amely eltakarja a szemei elől az Urat, Krisztus világosságát, hogy ne járhasson tovább sötétségben. Ismeretlen a titok. Egyikünk sem jöhet rá magától. Nem rejtvény a titok. Nem rejtvény. Magunktól nem jövünk rá. És magunktól nem tudjuk fölidézni se feltétlenül. Nem is kell. Azért tölti meg Isten a szívünket az ő titkával, Jézussal, hogy egymást újra és újra megismertessük vele. Hogy emlékeztessük egymást erre a titokra. Először vagy újra hirdessük egymásnak azt, amire mindnyájunknak folyamatosan szüksége van. Hogy egymás tekintetét emeljük oda. Arra Jézusra, akire figyelnünk kell. Hadd fejezzem be azzal, eszembe jutott, amikor most készültem református egyházunknak egy áldott emlékű lelkipásztora, sokan talán hallhattak őről, a Siklós József. Ez a zsidó származású fiatal ember, aki hallotta az evangéliumot, és bár olyan környezetből jött, ahol az evangéliumnak látszólag semmiféle alapja nem volt, ahol elutasították azt, hogy Jézus Krisztusról beszéljenek, átélte, hogy az ő életének is lehet ez a titka, élete gazdagságává lett, és nem tudta megtartani magának. A társadalom egyik legelesettebb csoportja felé vezette őt az Úr Jézus, oda vitte a szenvedélybetegekhez, az alkoholtól megkötözöttekhez, beszélj nekik rólam, nekik is rám van szükségük, nekik is csak én adhatok szabadítást, abból a rabságból, amelyikben vergődnek. De én kínálom nekik a tiszta, józan, szabad életet. Áldott és nagyszerű szolgálatot végzett ez az ember, és olyan döbbenetes az, ahogyan meghalt. Egyik lelki gondozói útjáról tért haza vonattal, a vonaton elbóbiskolt, aztán amikor felemelte a fejét, észrevette, hogy az állomáson vannak, ahol neki le kell szállnia. A vonat már indult, ő le akart ugrani a szerelvényről, de becsúszott a vonat alá, és a vonat levágta mind a két lábát. Beszállították a kórházba, 2 hetet töltött ott, amíg végül hazavitte őt az élete ura. Döbbenetes 2 hét ez, ahogyan leírja a felesége, hogy hogyan élték meg ezt a 2 hetet. Ami engem legjobban megragadott, amikor ezt olvastam, ahogyan nagyjából 1 héttel a betegsége után, amikor már kezdett tudatához térni, nem sokkal azelőtt, hogy meghalt, néhány nappal a halál előtt, a balesete után 1 héttel a feleségének elkezdett a terveiről beszélni. Ezt mondta neki: Margitom, végig gondoltam a jövőnket. Ha Isten felépít és megengedi, tovább szolgálok, de másképpen. Lábak nélkül nem utazhatok úgy, mint eddig. Viszont itthon írhatok, levelezek, lelki gondozom azokat, akik eljönnek hozzám, sőt, ha elvisznek autóval, még prédikálok is. Csak téged sajnálok, mert neked lesz nehezebb, különösen az ellátásom. Értitek, testvéreim? Egy ember, aki ismeri a titkot. És a halálos ágyán nem azzal van elfoglalva, hogy jaj, mi lesz velem, hogy ki tudja, hogy életben maradok-e, hogy hogyan bánnak velem az orvosok, hogy hogyan történhetett velem ilyen rettenetes dolog, nem ezzel van elfoglalva, hanem azzal, hogy ha Isten fölépít, hogyan fogom az evangéliumot továbbadni másoknak, hogyan mondom el azt, ami a kincsem, hogyan ajándékozom tovább azoknak, akik nem ismerik ezt a gazdagságot. Érted, testvérem? Aki ismeri a titkot, az nem tud nem beszélni róla. Nem tud nem beszélni róla. Örömteli kényszer alatt áll a szíve. Tudja, hogy nincs nagyobb boldogság, mint elmondani, és mint meghallani az örömhírt. Azt, ami Jézusról szól. Te ismered ezt az örömöt? Az örömhír befogadásának örömét? És ismered az örömhír továbbadásának az örömét? Hajtsuk meg a fejünket, és folytassuk az imádságot. Mindenható Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, olyan vigasztaló, örömet adó, bátorító és reménységet keltő az, hogy nem csupán mi vágyakozunk te utánad, te döntöttél úgy, hogy elküldött fiadat, és hogy a róla szóló örömhírt eljuttatod mi hozzánk. Azt se tudnánk, hogy rá van szükségünk, ha te nem mondtad volna el ezt nekünk. Köszönjük, hogy ismerhetjük őt. Köszönjük, hogy ma is azzal bátorítottál és erősítettél minket, hogy a te vágyad, a te akaratod, a te döntésed, hogy hangozzék az evangélium. Hogy megerősítse azokat, akik már ismerik, és megújítsa azokat, akik még talán soha nem hallottak róla. Köszönjük, hogy ma is a te fiadról hallhattunk, akiről beszélni kell, nincs más lehetőség. Beszélni kell, mert ez a te akaratod, és köszönjük, hogy mi is beszélhetünk róla. Ajándékozz meg azzal, hogy úgy tudjunk róla beszélni, mint aki a mi életünknek, személyes életünknek titkává lett. Titok, amit magunktól megfejteni nem tudtunk. Titok, amelyet te feltártál előttünk. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Így szól Isten az ő beszédéről, amelyet ránk bíz. Ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi azt, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én ígém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok. Eléri célját, amiért küldtem. Bizony örömmel vonultok majd ki, és békességben vezetnek titeket. Amen.